Ez itt a Pozsonyi Podcast 11. adása. Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Június 4-én lesz 100 éve, hogy aláírták a trianoni békeszerződést. Mai adásunkban ezzel a témával fogunk foglalkozni. Vendégünk pedig Ablonczi Balázs történész, a Magyar Tudományos Akadémia Trianon 100 kutatócsoportjának vezetője. Kedves Balázs, üdvözlöm Önt a Pozsonyi Podcastben.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük egy olyan kérdéssel, ami elég aktuális a napokban. A koronavírus járvány valószínűleg módosít azon, ahogy a Trianon 100. évfordulójáról szóló megemlékezések is zajlani fognak. Valamennyire talán a háttérbe is szorítja ennek az évfordulónak a témáját. Mit gondol erről? Ez a hatás akár azt is eredményezheti, hogy árnyaltabb lesz az emlékezés erre az eseményre?
Hát ebben azért szkeptikus vagyok, őszintén szóval. Tehát nyilván azok, amik most elmaradnak előadásban, könyvben, nyilvános kijelentésben, azok áttevődnek nyárra vagy akár őszre. Tehát nyilván lesz valamiféle pótlása a dolognak. Gondolom, ugye van majdnem készen egy emlékmű a Kossuth téren, ami az évfordulóra emlékeztet. Hát azt valószínűleg nyilván gondolom szűkebb körbe, de június 4-én valószínűleg fel fogják avatni. Árnyalást én nem látnék. Abban vannak új tudományos eredmények, és nem csak nem a magunkévot akarom elsősorban mondani, hanem Egri Gáboré, másoké, látok jó kezdeményezéseket vidéki egyetemeken is, másutt a fővárosban, tehát hogy tudományos eredmények lesznek, hogy ezek mikor szivárognak majd le a köztudatba, vagy a közoktatásba, ezt nagyon nehéz megmondani.
Önnek is a napokban jelenik meg egy új könyve, hogyha jól tudom, egy előre könyv formában elérhető. Ismeretlen Trianon címmel, az összeomlás és a békeszerződés története 1918-1921 között. Az elérhető fülszöveg alapján ez a könyv azt igyekszik bemutatni, hogy a korszak embere hogyan élte meg az erőszakot, a megszállást, a közellátás hiányait, a menekülést, a főhatalomváltást. Ami így elsőre talán figyelemfelkeltő a címben is, hogy többes számot használt a Trianon az összeomlás békeszerződés történetei, tehát ez tulajdonképpen arra is utal, hogy nincs egyetlen egységes Trianon narratíva?
Hát igen, ez egy kicsit posztmodern lett így, ez kétségtelen. Vannak szálak, amik azért összekötik őket. Ugye itt van egy látens vita a magyar történettudományban arról, hogy Trianon trauma volt-e vagy sem, tehát hogy beszélhetünk-e Trianon traumáról. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy túlhasznált kifejezés, mások ezt érvényesnek tekintik. Én azt, ha valami traumatizál, az az erőszak. Én nem akarnék beleszállni ebbe a vitába tulajdonképpen, bár mind a két félnek vannak abszolút elfogadható érvei. De valóban itt azért azt próbáltam meg körbejárni, hogy mi miatt maradt meg ilyen elevenen a magyar emlékezetben, a magyarországi magyar emlékezetben a trianoni békeszerződés, és akkor ezeket a momentumokat emelem ki, de nyilván sok minden mást is ki lehetne emelni. Az kétségtelen, hogy nem biztos, hogy tehát ez nem egy folyamatos történet, hanem visszatérő szereplőkkel, nagyon sok napló, meg személyes forrás felhasználásával szerettem volna azt egy kicsit máshogyan bemutatni, tehát nem a politika meg diplomácia történet felől azt, ami történt. Ezek mondom, néha reményeim szerint egymásba szövődnek, meg egy élvezetes olvasmány, de ezek nem feltétlenül egy folyamatos történet, ami elkezdődik, nem is tudom, 1918. október 17-én és 1920. június 4-én ér véget, hanem vannak, szerepel benne a 2017-es dátum is, szerepel benne a Kelly Hősei című film, és szerepel benne és számos irodalmi utalás, illetve nem tudom, tehát ilyen szerepel benne a Szitnyai buli negyed kifejezés is, ami nyilván egy kicsit túlzás már, tehát Selmec bánya és a főiskola viszonyáról szólva, tehát a város és a főiskola viszonyáról szólva engedtem ezt meg magamnak, tehát hogy ez, egy kicsit így próbáltam meg körbejárni ezt a dolgot, úgyhogy a külpolitikáról is esik szó benne, de nem a kronológia mentén, hanem a külpolitikai gondolkozás egyes momentumaira, illetve az utódállami stratégiákra igyekeztem rávilágítani, tehát hogy milyen stratégiákat követtek a békekonferencián.
Ebben a felsorolásban, ami itt a főszövegben is olvasható, az erőszak szerepel az első helyen, és ön is ezt kiemelte. Ugyanakkor erről úgy keveset beszélnek, keveset tudni, hogy tulajdonképpen mennyire határozta meg az erőszak a Trianon körüli eseményeket. Ugye az első világháború után években azt tudjuk, hogy voltak még különböző fegyveres konfliktusok is, de maga az utódállamoknak a kialakulása körül, tehát arról elég keveset tudunk, hogy ott tombolta az erőszak, vagy milyen formában, hogy ezt hogyan élték meg az akkori emberek.
Hát nyilván abban a formában, ahogy mondjuk Oroszországban a polgárháború idején, vagy akár a Magyarországnál sokkal kisebb Finnországban is, mondjuk úgy nem tombolt az erőszak, tehát ha halálos áldozatokat nézzük, pusztán a halálos áldozatokat, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez egy viszonylag, hogy mondjam, olcsó megúszta Magyarország. Tehát a körülbelül a 1918 végi rendcsinálások, meg lázongások, 3-4 ezer halottja, a vörös és a fehér terror 1600-1800 kivégzettje, egy 18 milliós, vagy hát később Trianon után ugye 7,6 milliós országban, talán nem tűnik olyan rettenetesen soknak. De egyrészt, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, itt a megszállásoknak is elég sok áldozata van, és az erőszakot nem csak azt szenved el erőszakot, akit megölnek. Egyrészt az is erőszakot szenved el, aki mindezt látja. Másrészt itt nagyon sok sebesülés van, és ugye felbukkan a verés. Ezzel a csehszlovák hadsereg nem élt annyira, bár voltak nagyon véres incidensek 1919 első felében a volt Felvidék, vagy Felső Magyarország, vagy az új Csehszlovákia déli részén, tehát itt Pozsonytól kezdve Zselizig, meg más helyeken nagyon sok sortűz dördült, és tatáriális bíráskodás volt és egyebek, de itt a fő, tehát a halálos áldozat, elég sok halálos áldozatot szedett, mind a román, mind a szerb megszállás is. Félrejétes nehézség, ez nem egy ilyen áldozati verseny, tehát azt gondolom, hogy nyilván az osztrák-magyar megszállás Romániában ott is van mit fölkutatni még, tehát hogy arról magyar történeti feldolgozást én nem is ismerek, Ausztriában, hogy német nyelven születtek erről feldolgozások, de azt is érdemes volna megnézni, ez az osztrák-magyar megszállási politika azért nem mindig volt egy sétamenet, de ez csak azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon a magyar társadalom most a magyar társadalom alatt értve a magyar országi társadalmat, tehát a különböző résztársadalmakat is, nemzetiségi vagy egyéb alapon, úgy nincs igazán, az egész társadalomnak nincs háborús élménye tulajdonképpen. Már úgy van, persze, hogy elmennek a férfiak, hazajönnek, vagy nem is jönnek, haza fogságba esnek, rokkantak lesznek, ellátási problémák vannak, de a mindennapos erőszakot, amit mondjuk egy észak-franciaországi lakos, vagy a megszállt szerbiai lakosa, vagy Oroszország, a megszállt Ukrajna lakosa akár éveken keresztül elszenvedett, ezt a magyar társadalom nem szenvedi el a háború alatt. 1900, tulajdonképpen 18 októberével kezdődik egy háború utáni háború nagyon sok mindenki számára. És itt mondom, nem csak az, hogy ki szenvedett el botozást meg verést, hanem ki az, aki látja, hogy mi történik. Mi történik a szomszédjával, a családjával, kit vernek meg, kit visznek el munkára. Nem szoktunk beszélni arról, hogy 40 ezer hadifoglyot ejtett a román hadsereg, a vörös hadseregből, akiket elég infernális körülmények között tartottak fogolytáborokban 19. augusztus szeptemberében. Nagyon sokszor, és visszaemlékezésekből tudjuk, hogy elég mindennapos volt a verés, meg egyebek. Tehát, hogy ez az erőszak élmény itt köszönt be tulajdonképpen tömegesen a magyar társadalomba. És ráadásul itt ennek van egy olyan kicsit középosztályi bukéja is, hogy ezek a megszálló hadseregek nagyon sokszor, hogy mondjam, szociális válogatás nélkül vernek. Tehát az korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy főszolgabírót, vagy ne adj Isten, egy lelkészt, egy papot, egy plébánost, egy vasúti állomásfőnök, egy nyílt színen megverjenek, 25-öt húzzanak rá, vagy 50-et. Ezzel mondjuk a megszálló hadseregek, és most nem direkt azért nem hangsúlyozom a nemzetiséget, mert nem feltétlenül ez a fontos benne, ez abszolút szisztematikusan éltek. Azért, hogy megtörjék az ellenállást, és azért is, hogy jelezzék, hogy kik az urak, és hogy egyfajta terrort fejtsenek ki. Tehát úgy gondolom, hogy ezt az erőszakélményt próbáltam több oldalról körbejárni.
Ami a trauma témáját illeti, azért ez végül is megkerülhetetlen, és arra még kíváncsi, hogy mire utalnak az újabb kutatások, hogyan alakult ki maga ez a trauma élmény. Mindjárt a közvetlenül az események után már ez tetten érhető volt, vagy egy hosszabb folyamat eredményeként jött létre?
Hát ez egy nagyon nehéz és tényleg nagyon hosszú időt igénylő történet, hogy ezt elmondjuk, de nagyon lerövidítve vannak a magyar történettudomány olyan álláspontok, például Egri Gábor kollégám, akinek én nagyon sokat tanultam az írásaiból, ő azt mondja, hogy itt egyfajta tanultraumáról van szó. Most elnézést, ha egyszerűsítek, tehát hogy ezt ennél is lényegesen szofisztikáltabban tudja kifejteni. Tehát, hogy bizonyos értelemben azzal teljesen egyetértek vele, amikor azt mondja, hogy nyilván Trianont nem mindenki ugyanúgy élte meg a magyar társadalomban. Tehát itt az erőszak hullámról, három erőszak hullámot különítettem el ebbe az időszakba, a 18 végét, a vörös terror, fehér terror időszakát és a megszállásokat. Nem biztos, hogy mindenki elszenvedte ezt az erőszakot, tehát most kicsit ellentmondok magamnak, de lehet, hogy a veszteség élmény nem mindenkinek volt ugyanaz, nem mindenki ugyanúgy élte meg, és Gábor azt mondja, mármint Egri Gábor, hogy itt tulajdonképpen egy ilyen középosztályi tanult trauma van, tehát hogy ez lett a veszteség nyelve, tulajdonképpen ez a fajta traumatizáltság, és de igazából ez nem egy mindenki által átélt valami, hanem egy politikai rendszer által az országra kényszerített történet volt, aminek vannak valós alapjai, de igazából ő inkább neurózisnak nevezi. Az új magyar, a Romániai Magyar Szoba volt egy interjú vele másfél-két évvel ezelőtt, ahol ezt a különbségtételt tette. Nem feltétlenül tehát nem biztos, hogy ez minden körülmények között így van, de ez egy nagyon gondolatébresztő hipotézis, ami felől el lehet indulni. A kibeszéletlenséghez, vagy a traumatizáltsághoz biztos hozzájárult az is, hogy azért a két világháború között bizonyos értelemben csak egyféleképpen lehetett erről beszélni. Tehát azt mondani, hogy igen, revízióra van szükség, vagy mindent vissza, vagy majdnem mindent vissza. És 45 után, főleg 1948 után meg nem nagyon lehetett, sőt, egyáltalán nem lehetett erről beszélni. Tehát ott is bizonyos értelemben egyféle beszédmód volt a hallgatás. Mondjuk aztán az eltelt 30 év a rendszerváltás óta, tehát hogy azért már elég sok mindent lehet, de valahogy látszik, hogy ezzel kapcsolatban még nagyon-nagyon sok görcs, meg indulat van a magyar társadalomban, és én inkább ott fognám meg ennek a kibeszéletlenségnek az okát, aminek vannak, hogy mondjam, magyar áldozatai is. Tehát a magyar társadalom bizonyos értelemben a mai napig, már most a magyarországi társadalomról beszélek ezúttal, nem szembesült azzal, hogy az elmúlt 100 évben körülbelül legóvatosabb esések szerint is 1 millió ember jött el a határon túli magyar közösségekből. Több hullámban, ugye Trianon után is több mint 400 000-en, aztán 1945 után is valószínűleg több mint 200 000-en van egy erősödő Magyarországra áramlás a 60-as évektől, mondjuk Romániából, vagy mondjuk Kárpátaljáról az elmúlt években, vagy a délszláv háborúk idején volt Jugoszláviából, és ez az 1 millió ember, hát ha csak egy gyors fejszámolást csinálunk, ez a leszármazottaikkal együtt majdnem 2-3 millió ember a mai magyar társadalomban, akinek valamiféle kötődése van a határon túlhoz. Van, aki ezzel egyáltalán nem foglalkozik, tehát ez nem része a mindennapi világának, van, akinek pedig ez egy megélt történet, vagy egy megélt seb, vagy mondjuk így, akkor leginkább ne biologizáljunk nagyon, egy érzékenység. Uh-huh. És ezzel nem igazán szembesült a magyar társadalom, tehát, hogy itt más élmények vannak a máshonnan jövés élményével. Ennek politikai okai is vannak, én úgy gondolom, hogy a két háború között is ezt az egész menekült témát egy kezdeti felfutás után nem nagyon tematizálta a politikai elit, különböző okokból. És aztán az ezzel való, hát nem is szembenézés, csak feldolgozás elmaradt. Tehát ezek ilyen vasárnap déli ebédkor föltámadó családi történetekként léteznek. Az én családomban is, egyébként a környezetemben is sok ilyen van, hogy ezt hoztuk el Szatmárról, a régi házból, ez még onnan van, stb. Ezt a vetőmagot onnan hoztuk, ugye milyen más az íze, stb. És mi is nemrég a kollégáimmal szembesültünk azzal, hogy az internetre fölraktunk egy adatbázist, amit Dékány István kutató filmrendezővel együtt hoztunk össze, egy 15 000 névből álló menekült listát, amit összerakott a kutatásai során. És hát elképesztő áradást váltott ki, ez tavaly került föl, 15 000 név, tehát messze nem az összes trianoni menekült, és elkezdtek áradni, egyrészt hihetetlen látogatottságot ért el, tehát a mi szerénk is honlapunknak 3 nap alatt összesen 50 000 látogatója volt. Elkezdtek áradni hozzánk a levelek, az emberek kérték a kiigazítást, elmondták a történetüket, beszkennelték az unoka nagybátyjuk naplóját, amit a vagonban írt, tehát látszott, hogy ez egy nagyon szép pillanat volt, én úgy éltem meg, hogy ez az, amikor a történettudomány társadalmasodni tud. Uh-huh. Tehát jók vagyunk valamire, és ezek a sok-sok, ezek a vasárnap déli ebédnél hallgatott családi történetek egy bizonyos értelemben egy nemzeti történelemmé értek össze talán egy pillanatra. Tehát, hogy ez gondolom, hogy egy fontos momentum, és bizonyos értem az elbeszéletlenségnek, ez is azt gondolom, hogy oka. Politikai okokból nem lehetett róla beszélni a 20-as, 30-as években se, és bizonyos értemben 45 után se lehetett erről beszélni.
A Trianon legendák című könyvében, amelynek a második kiadása 5 évvel ezelőtt jelent meg a 95. évfordulóra, abban említi azt, hogy egy ilyen személyes élmény kapcsán, egy Trianon emlékműnek a meglátogatása kapcsán, hogy mintha ez a név, maga a Trianon, egy gyűjtőneve lenne különböző magyar történelmi kudarcoknak, így kicsit leegyszerűsítve talán, például a magyar polgárosodás felemás folyamatának is. És volt nemrég egy cikke az Élet és Irodalomban Gyáni Gábornak, aki pedig arról írt, hogy talán ez az egész lelki megrázkódtatás, ami Trianonhoz kapcsolódik, racionálisan nem is megismerhető, és hogy nem is biztos, hogy a történettudománynak megvannak erre az eszközei, és ön még konkrétan a gyászmunka kifejezést is használja ebben a Trianon legendák című könyvben. Az érdekelne, hogy hol tart most vajon ez a gyászmunka? Ugye említette ön is, hogy van egy bizonyos ciklikusság ebben a Trianon emlékezetben, a két világháború közötti időszak, amikor ez egy úgymond menő téma volt, aztán a második világháború utáni időszak, amikor elhallgatott téma volt, és hát a 90-es évek óta ez egy, hát egy, mondjuk így, hogy bonyolultabb felmérni, hogy milyen narratívák léteznek, mert több minden létezik talán így egymás mellett, viszont maga az emlékezésnek a folyamata, az haladt valamit előre? Mondhatjuk ezt az elmúlt években? Ez a gyászmunka?
Hát, ha gyászmunkáról beszélünk, nem, őszintén szóval nem hiszem, és ennek úgy gondolom, hogy, de ez teljesen Hájó Kovácsként mondom, tehát nem történészként, hogy... Én úgy látom, hogy azért mégiscsak eltelt 30 év a rendszerváltás óta, tehát több idő, mint maga az egész Horthy korszak, ha úgy veszük. És bizonyos értelemben majdnem annyi idő, mint az 56 után eltelt államszocializmus. Egy kicsivel kevesebb. És ennek ellenére én nem látok kialakult, teljesen kikristályosodott tudást erről a társadalomban. Inkább széteső tudásokat látok őszintén szóval. Tehát, hogy vannak akiknek ez nagyon-nagyon fontos, érzelmeket kelt, és nagyon, nagyon szenvedélyesen részt vesznek ezzel kapcsolatos vitákba. És talán egy generációs metszet mégiscsak van, mert úgy azt érzékelem, de ez mondom megint csak apaként érzékelem, nem társadalomkutatóként, mint ahogy nem is vagyok az, hogy azt látom, hogy a fiatalabb nemzedékeknek, tehát mondjuk a 2000 után születetteknek, ez a történet egyre kevesebbet mond. Mert ők azt szokták meg, hogy hát bárhova, bármikor lehet utazni, az emberek többé-kevésbé azt mondanak, olvasnak, isznak, és szívnak el, amit akarnak, vagy többé-kevésbé azt teszik. És az, hogy vannak Romániában, vagy Szlovákiában magyarok, ez egy nagyon szűk aktivista rétegen kívül, nagyon kevesekbe pendít meg bármit is. És ezt most nem, hogy mondjam, nem negatívan vagy pozitívan mondom, ez egy adottság, amit látni kell. Vannak erre vonatkozó töredékes kutatások, amik arra azt mutatják, hogy ezek a magyar nemzedékek már ezt nem tekintik a mindennapjaik részének tulajdonképpen. Tehát ezeket a traumákat nem hajlandók, nem biztos, hogy tovább viszik. Ugyanakkor az, hogy a téma jelen van a mindennapokban, és az, hogy ez a gyászmunka nem tud igazán elvégződni, nem lehet eltemetni bizonyos értelemben, annak az oka, hogy vannak határon túli magyar közösségek, akiknek nyilván a helyzet az elmúlt 30 évben jelentősen javult, intézmények jöttek létre, nyelvi jogaik vannak, pártjaik vannak, stb. Tehát ezt most nyilván nem fogom végigmondani. Ugyanakkor hát azért tudjuk, hogy vannak problémás vonatkozásai ennek, és a megszerzett nyelvi jogok is nagyon hamar le tudnak épülni, mint azt állami szinten leépítik őket, mint azt mondjuk Ukrajnában látjuk mostanság, illetve hát éppen most zajlik ugye egy vita, egy üzengetős vita a magyar és a román fél között, tehát hogy ez a ez a probléma nem tud nyugvó pontra jutni, állandóan emlékezteti a határon túl magyar közösségek jogai, emlékeztetik a magyarországi közösséget is, vagy az erre fogékony részét, hogy ez nincs elrendezve.
Uh-huh. Hogyha már itt tartunk a szomszédos országoknál is, azt a Trianon 100-as honlapjukon is írják, hogy milyen jellemző a szomszédos országok történettudományára a Trianon témája kapcsán. Konkrétan azt írják, hogy sokáig egy elhanyagolt témának számított, vagy pedig inkább a nemzeti sémákat előtérbe helyező kutatások voltak jellemzőek ezekre az utódállamokra, de az utóbbi időben van egy újabb nemzedék, amely már másképp transznacionális megközelítéssel is kész foglalkozni ezzel a témával. A kérdés az lenne, hogy mennyire számít ma ez kényes témának, mennyire számít Trianon ma kényes témának, hogyha nemzetközi együttműködésről van szó történészek között a régióban?
A régióban nyilván kényes témának számít azért. Uh-huh. Nem lehetetlen együttműködéseket kialakítani, tehát az elmúlt 3-4 évben voltak nagyon jó beszélgetéseink, meg együttműködéseink szlovák, meg román történészekkel is. De azért azt kell látni, hogy ez most, ha nyilván ezt nem nagyon nehéz számszerűsíteni, de így a belefektetett energiát tekintve ez 3-4-szer annyi energiát vesz el az embertől, meghívni, meggyőzni, ne tartson a saját hátország akadémiai vagy egyetemi hátországától, hogy úristen mit mond, ő maga, mi ne essünk abba a bűnbe, hogy most csúnya emberekkel állunk szóba, kisakkozni, kidiplomáciázni, kiszerepeljen elő a meghívóba, stb. Tehát, hogy ezek iszonyatos mennyiségű energiát visznek elő, szintén szólva. Sokszor elbeszélés zajlik egymás mellett egyébként, de vannak ilyen párbeszédek, ez kétségtelen. Most nem állítom, hogy nem voltak rossz élményeink az elmúlt 3-4 évben, de voltak kimondottan jó élmények is, és voltak nagyon, találkoztam nagyon nyitott bukaresti, pozsonyi történészekkel is, akik részt vesznek a különböző projektjeinkben, tehát, hogy nem panaszkodni akarnék, csak néha, nem is mindig, de néha éreztem ezt a fajta félelmet, hogy ők is, vagy néhány ember maga is kicsit hazafelé néz egy csomószor, tehát, hogy arra sandít, hogy úristen, nehogy megszólják, hogy nehogy olyat mondjon, ami kiforgatható.
Tehát akkor azt azért nem mondhatjuk el, hogy így 100 évvel Trianon után valami óriási nagy egyetértés lenne egy a régióban arról, hogy pontosan mi is hogyan történt. És
ja, nem, biztos nem, de azért ezekkel az emberekkel, vagy mit tudom, most nem akarok nevesíteni, de mondjuk egy Miroslav Mihalával, vagy másokkal, nem okoz semmiféle lelki problémát, hogy ezekről a történelmi kérdésekről beszéljünk. Lehet, hogy a hangsúlyok máshogy vannak, de olyan rettetesen nagy viták nincsenek. Aztán, hogy megyünk, hogy mondjam, tágul a kör, és esetleg másokkal is beszél az ember ilyen témákról, nyilván a hangsúlyok máshova tevődnek át, és nekem is voltak nagyon kellemetlen élményeim ezzel kapcsolatban, tehát ott vannak ilyen hitvitá szintjére mennek le a dolgok, vagy egyéb helyeken. Nyugat-Európában ezt kevésbé éreztem, amikor ezt előadja az ember, bár kétségtelen, hogy ott is azért meg kell, hogy azért ügyelni kell. Nem is az érzékenységekre, csak hogy nehogy belecsúszunk egy olyan történetmagyarázási sémába, amit nagyon könnyű ráhúzni Kelet-Európára, vagy Közép-Európára, tök függetlenül attól, hogy az ember magyar, lengyel, cseh, vagy szlovák, vagy román, vagy más nemzethez tartozik.
De mondjuk arra esetleg számíthatunk, hogy eljön az az idő, amikor alapvető fogalmakban konszenzus alakulhat ki, így a régió vezető történészei között, vagy így a történettudományi...
Hát eleve akkor ilyen nagyon posztmodern, hogy mondjam, dekonstrukcióval kezdem a dolgot. Mi az, hogy vezető történész, hogy ez a pozíció létezik-e? Vannak erős kételjeim, tehát hiszen, hogy a mi nemzedékünkben, vagy nem tudom én, a nálunk fiatalabbak körében ilyen létezik-e? Nem tartom kizártnak, de azt azért látni kell, hogy ezek a történelem ezekben az országokban még mindig egy nagyon erősen nemzeti tudomány. Most nem a félrejtés nehézség, nem azt akarom mondani, hogy nacionalista, hanem azt, hogy ezek azok, akik ezt művelik, azért még mind, tehát hogy mondjam, hála jó Istennek, bizonyos értem a történelmi könyveknek a mai napig van egy elég erős olvasó közönsége Magyarországon biztosan, de azt gondolom, hogy ez így van Romániában, Lengyelországban és másutt is. Tehát az, hogy és az, a közösséget, vagy az nagyon érzékenyen reagál minden olvashatatlan megfogalmazásra, hogy úgy mondjam. Tehát ezért a történészek azt érzékem, hogy azért sandítanak a nagy közönség felé is, tehát nem 250 példányban megjelenő folyóiratokban írnak csak, ami jó is. Tehát nézzük meg például, most csak egy példát mondjuk, hagyományosan úgy alakult Magyarországon, nem tudom, hogy ez Szlovákiában hasonlóképpen van-e, hogy a népszerűsítő történelmet is nagyrészt történészek csinálják. Ami nem feltétlenül van így akár Nyugat-Európában. Tehát számtalan újságírót, vagy tévés műsorvezetőt tudunk mondani, aki angolt, vagy franciát, aki történelmi könyveket írogat. És ő végzi el a történelmi ismeretterjesztés bizonyos értelemben. És ez Magyarországon még mind a mai napig tulajdonképpen elég jelentős részben ezt történészek csinálják a történelmi ismeretterjesztést. Tehát mindig sandítunk egy kicsit a közönségre is, és nem lehet nagyon-nagyon hirtelen új konceptusokat szerintem, vagy koncepciókat bevezetni, drasztikusan sokkolni a közönséget. Persze vannak olyan kollégáim, akik ezt szeretik, én nem tartozom közéjük, tehát hogy én egy más vérmérséklet vagyok, de hogy mondjam, tehát ezzel csak azt akartam mondani, ez a hosszas felvezetése, hogy ezeknek az embereknek, akár szlovák, úgy gondolom, hogy akár szlovák, akár cseh, akár más történészek, bizonyos értelemben figyelnek a saját közösségükre is, és emiatt jóval óvatosabban lehet lépkedni a nyilvánosság terén. Aztán persze vannak ez alól kivételek is, tehát számtalan olyan magyar, meg szlovák, meg cseh történész van, aki igazából már nem foglalkozik tudomány népszerűsítéssel, és lehet, hogy igaza van, hanem kimondottan az akadémia, a nyugat-európai akadémia standardjai szerint konferenciákra jár, nem írogat népszerűsítő cikkeket, nem megy be népszerűsítő műsorokba, hanem egy nagyon strikt tudományos karriert épít magának. Lehet, hogy nekik van igazuk.
Itt felmerül a kérdés, hogy egy nemzetközileg kényes téma, akkor ilyen Magyarországon is még azért van egy olyan része legalábbis, ami kényes Trianonnak. Mennyire kutatható szabadon a Trianon téma, illetve valamilyen nyomások esetleg helyeződnek-e a kutatókra, akár politikai oldalról, vagy bármilyen más társadalmi oldalról?
Hát nyilván én csak a saját nevembe tudok nyilatkozni. Én olyan, hogy politikai nyomást érzékeltem volna abban a szempontból, hogy mit írjunk, vagy mit lehet kutatni, vagy valahova nem engednek be, ilyen nem volt nyilván. Tehát, hogy nem bizonyos minden levéltári anyag, ami bent van a fondjegyzékben, az kutatható. Tényleg ez a nagyon-nagyon megcibált magyar levéltári rendszer, nagyon áldozatkész emberek segítségével még működik, nem tudom mennyi ideig, de még működik. De az olyan van, hogy tudom, hogy nem minden sajtóorgánumnak vagy politikusnak tetszik az, amit én vagy a kollégáim csinálunk. Ezt nem mondják nyilvánosan, bár van olyan, aki nyilvánosan mondja, de ez én arra kértem mindig a kollégáimat is, hogy soha ne kommentáljunk ilyen emlékezetpolitikai vagy politikusi kijelentéseket Trianonnal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy más pályán játszunk, ők emlékezetpolitikába utaznak, mi pedig történettudományba, legalábbis reményeim szerint, és talán, ha békén hagyjuk egymást, akkor előrébb jutunk ezzel a dologgal. Tehát én olyat, hogy bárki azt mondta volna, hogy ezzel ne foglalkozz, ezzel meg foglalkozz, olyat nem, abszolút nem érzékeltem. Tehát ez a lendület program, aminek részesei vagyunk még egy évig, ez egy halatlan lehetőség volt. Elképpen én nem is gondoltam, hogy a tudományos kutatásban ennyi szabadság van, őszintén szóval. Tehát előtte én mindig egyedül, tövékesbé egyedül dolgoztam, és most 20-30-40 emberrel együtt, és leülünk, és támad egy gondolatunk, és akkor azt meg lehet valósítani, ez fantasztikus. És több-kevesebb, vagy viszonylag minimális adminisztratív macerával meg lehet valósítani, ez egy csodálatos dolog.
Uh-huh. És ez a konfliktus, ami így az utóbbi években a kormányzat és az akadémikusok, a tudományos akadémia között zajlik Magyarországon, az önök munkáját nem befolyásolta?
Hát úgy befolyásolta, nem, egyrészt iszonyú rossz volt tőle a hangulat az intézetben, meg vannak olyan kollégáim, akik elmentek konkrétan, tehát elmentek külföldre, És nem is csak a nagyon ismert nevek, tehát itt most nem feltétlen Stefano Bottonira, hanem konkrétan az én kutatócsoportomból is vannak olyanok, akik azt mondták, hogy ők akkor most elmennek és nem jönnek vissza. És nem, ez nem volt egy jó időszak, ráadásul olyan méltánytalan vádak érték a mi konkrétan most tényleg arról beszélek a mi kutatói közösségünket, a Történettudományi Intézetet, amelyek abszolút hát most itt nem is minősíteném tényleg. És ez nem jó hangulat, mert az ember igazából tényleg azzal szeret szöszölni, én magam is, hogy bemegy a levéltárba, a régi iratokat néz, elolvas egy csomó könyvet, megpróbálja követni a nyugati szakirodalmat, előadásokra készül, hogyan lehet tematizálni bizonyos dolgokat, és akkor nem azon kell agyalni, hogy úristen, ha most én ezzel foglalkozom, akkor most ki fognak szerkeszteni itt vagy ott, vagy hogyan kell ezt körbebástyáznom, hogy ez ne legyen támadható, vagy ne bántsák, tehát hogy ez így, ez nem egy jó hangulat. Végülis nem került erre sor, tehát ugyanazt csináljuk, amit eddig, legalábbis jelen pillanatban, de ezek nem voltak jó pillanatok.
Nem vezethet ez öncenzúrához bizonyos esetekben?
Hát itt aztán meg végleg tényleg csak a magam nevébe tudok nyilatkozni, nem. Vagy olyan van, hogy az ember bizonyos megfogalmazásokat nem feltétlenül használ, nem azért, mert hogy bárki bántja, vagy elveszti az állását, csak azt látom, hogy olyan indulatok vannak a magyar társadalomban ezzel kapcsolatban, hogy igazából nincs kedvem szembesülni a Facebook Messengeren bejött ilyen öröngésekkel, hogy most ha én ezt mondom, akkor XY be fog írni nekem, vagy betelefonál, vagy becécéz egy olyan e-mailbe, amibe rajtam kívül még Lovász László és Palkovics László miniszter kabinetje is be van cécézve, életből vett példa, és azt mondja, hogy engem vagy a kollégáimat feltétlenül el kell távolítani, aminek természetesen nincs semmiféle következménye, ezek ilyen öröngések, csak ezek ugye az embert nem érik jó. Ha enzimekkel foglalkoznék, nyilvánvalóan kevésbé, hogy mondjam, keltene felháborodást bármiféle ilyen megnyilatkozás, de ez a jó oldala is a történettudománynak, hogy ez egy csomó mindenkit érdekel.
Ugye azok a területek, tehát azoknak a területeknek egy része, amelyeket Magyarország Trianonkor elvesztett, olyan leszakadt perem területek voltak, amelyek egyébként is nagyon nagy teherként hárultak az országra, itt elsősorban például Kárpátalja, vagy Észak-Zemplén, vagy Székelyföld, tehát ilyen elmaradottabb régiók, amelyeknek az elvesztése tulajdonképpen akár még pozitívunként is értékelhető, segítette az ország gazdaságának a konszolidációjában valamennyire. Ez mennyire egy elfogadott gondolat így a mai kutatásokban, hogy az ország megkisebbedése tulajdonképpen bizonyos szempontból pozitívan is értékelhető?
Hát azért ez nem, emögött messze nincsen konszenzus. Ha úgy fogjuk fel a problémát, hogy és ebbe a könyvemben, most ebbe az ismeretlen Trianon könyvbe közöltem is egy térképet, ami hát nem az én munkám, hanem Szilágyi Zsoltnak, Demeter Gábornak és az ő kutatócsoportjuknak ilyen területi egyenlőtlenségeket vizsgáló kutatócsoportjuknak az eredménye, amiből döbbenetes eredmények jönnek ki területi egyenlőtlenségekbe. Tehát az látszik, fura módon nem gondolnánk, de hogy a korabeli modernizáció egyik motorja, ezt nem ők találták ki egyébként, hanem ezt már egy 20 évvel ezelőtt Beluszki Pál és Győri Róbertnek is voltak ilyen típusú kutatásai, tehát hogy a korabeli modernizációnak két magterülete van, azt lehet mondani, most a század előn, az döbbenetes módon az Alföld, és a Tiszántúl is, a másik pedig kevésbé látványosan, de a Kisalföld, nek mind a magyar és a szlovák része is, tehát a Bécs és Pozsony, mint felvevő piacnak a vonzása. És aztán ezek között vannak még fejlődő, félbelévő területek, az egyik ilyen mondjuk egy ilyen lév a Rimaszombat félkaréj, ami mára egy elég depresszív pangó régióvá vált egyébként, részben úgy gondolom, hogy a trianoni határ meghúzás miatt, ami 1910-ben egy kimondottan prosperáló mezővárosi vidék volt, és az látszik, hogy van egy irtózatos mély zuhanás, nagyjából azon a vonalon a trianoni békek határt meghúzták, félrejtés ne essék, nem azért húzták meg ott a trianoni határt, mert területi egyenlőtlenségek voltak, hanem annak a régiónak a lejtmenete, az érmellék, a szilárdság nyugati széle, az volt egy lejtmenete korábban, aminek az okait még föl kell tárni, de ott az látszik, hogy így 27 mutató alapján Demeter Gábori kidolgoztak egy szempontrendszert, amivel a távíróhivatalok számától kezdve az egyenes földadói nagyon sok minden benne van, és ebben az látszik, hogy az erdélyi régió nagyon-nagyon le van szakadva, valamennyire a 100 föld ebből kiemelkedik, de a többi régió az nagyon-nagyon hátul van. Most azért azt azért látni kell, hogy egy régi, hogy mondjam, attól, hogy vannak egy országnak szegény régiói, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezt el kell veszteni, ráadásul ugye a Székelyföld az egy nagyon szenzitív probléma Magyarországon, tehát a székelyeknek van egyfajta 19. század közepe óta épült imázsa is, hogy ők tulajdonképpen az igazi magyarok, a legtisztább magyar nyelvet beszélik, ott élnek egy magukban, körülvéve a román tömegtől, tehát az, hogy önmagában az, hogy egy országon belül vannak leszakadó régiók, az nem, hogy mondjam, annak nem az a nem biztos, hogy az a megoldási módja, hogy oda kell adni őket más országnak. És ettől egyébként a régió fejlettségi problémái nem változtak meg. Ugyanakkor az is igaz, ez Tomka Béla a Szegedi Egyetemi Tanárkutatásaiból is látszik, hogy a magyar gazdaság viszonylag hamar talpra állt Trianon után. Részben azért, mert olyan iparágak kezdtek fölfutni, amelyek többségében az országban maradtak, tehát a magyar ipari kapacitásnak több mint a fele az azért a trianoni ország területen maradt, miközben az ország ugye elveszítette a terület kétharmadát, tehát itt van egy egyensúlytalanság, és olyan iparágakba, építőipar, vegyipar, textiliparba volt fölfutás ebben az időszakban, ami egybeesett a nemzetközi trendekkel is, és jóval több erőforrás maradt ebből Magyarországon, és tehát, hogy gyakorlatilag a 20-as évek közepére visszáll az 1913 előtti gazdasági szint, és a 20-as évek végére ezt nagyjából 13-15%-a meg is haladja Magyarország az 1913-as fejlettségi szintet, vagy gazdasági fejlettségi szintet. Tehát, hogy itt most az, ha a koremberét megkérdezzük, hogy szeretett volna egy kicsit igazából kevésbé növekedni, viszont megtartani a Székelyföldet, azt hiszem nem lett volna kérdéses a válasz.
A honlapjukon van egy adatbázis arról is, hogy hol találhatók ma Magyarországon Trianon emlékművek. Itt 124 tételt találtam ebben az adatbázisban. Ez mennyire teljes most?
Hát ez körülbelül, ez folyamatos feltöltés alatt van. Ez körülbelül a harmada annak, ami a Kárpát-medencében és Magyarországon van. Ugye azért a térképen is látszik, ha valaki rámegy, hogy vannak területek, amiket föl tudtunk már dolgozni a kollégáim, a magyar majdnem teljes körűen. Tehát mondjuk, mit tudom, Baranya környéke, Somogy megye elég jól fel van dolgozva, Heves megye, vannak önkénteseink, akik segítenek. És aztán vannak megyék, amik nagyon, eddig nagyon kimaradtak, Jász-Nagykun-Szolnok, stb. Ugye az a probléma, hogy nagyon sokat levelezünk az önkormányzatokkal, ők vagy válaszolnak, vagy nem, vagy a szoborállítókkal. És aztán meg ugye, ha meg senki nem válaszol, akkor el kell menni helybe, és ez nagyon idő, meg szervezés igényes. Tehát ezt folyamatosan töltjük föl. Nagyjából körülbelül azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medencébe, tehát a határon túli területeken is körülbelül olyan 350-380 ilyen emlékmű lehet.
És azt figyelik, hogy most a 100. évforduló közelettével mennyire szaporodnak ezek az emlékművek?
Igyekszünk figyelni. Ugye az látszik, hogy a helyi erőforrásokat az nagyon visszavetette, vagy nagyon fura, hogy nagyon sokszor önkormányzatok tőlünk kérdezik, hogy egyébként van-e pályázat emlékműállításra, miközben ugye mi nem, tehát ilyesmivel nem tudunk foglalkozni, hogy itt nem lett-e kiírva a pályázatok emlékműállítás, és önerőből még egy nagyon, nagyon sok település nem engedheti meg magának. Tehát ha azt vesszük, hogy Magyarországon van 3100-200 település, vagy önkormányzat, és van körülbelül 300-320 trianoni emlékmű, most a trianoni Magyarországról, tehát a mostani Magyarországról beszélek, azt jelenti, hogy minden 10 településen van, tehát itt nyilván van, minden 10. településen van, nyilván van bővülési potenciál a dologban, csak hát ez egy elég költséges dolog, tehát egy nagyon egyszerű emlékmű is 20-30 millió forintnál kezdődik, ezt egy kicsi önkormányzat vagy kis falu, ezt nem biztos, hogy ki tudja gazdálkodni, pláne a jelenlegi időkben, nincs központi forrás erre, és egész a legutóbbi időkig erre nem, ahogy láttam, nem volt. pályázati kiírás, tehát nyilván szaporodni fognak. Az adatbázissal nekünk volt egy olyan célunk, hogy egy kicsit, ugye ezért van egy ilyen elég részletes dokumentáció, hogy hát a döntéshozóknak egyfajta hátteret tudjunk adni, hogy mik a úgymond jó gyakorlatok, vagy ha azt gondoljuk, hogy az emlékműnek azért van egy, a puszta emlékeztetésen túl is van egyfajta funkciója, tehát mondjuk egy esztétikai funkciója, akkor ebben segítséget tudjon nyújtani, hogy mi az, ami jók, mert azért legyünk őszinték, ezek az emlékművek sokszor van köztük olyan, tehát vannak jó példák, tehát azt gondolom a hatvani emlékmű ilyen, a budaörsi emlékmű ilyen, de nagyon sok helyen ezek eléggé hát ilyen, hogy mondjam, viszonylag sablon, egy sablonra fölhúzott emlékművek, és nem igaz, nem biztos, hogy elgondolkodtatják a szemlélőjüket.
Beszéltünk már a budapesti Kossuth téri emlékműről, ami egy kifejezetten nagyszabású új emlékmű lesz, és hát az egyik vitatott pontjának az emlékműnek, hogy fölkerülnek rá a történelmi Magyarország települései az 1913-as névjegyzék szerint. Ezt ön történészként, szakértőként hogy ítéli meg ezt a konkrét részét?
Hát ugye ez egy nagyon nehéz, úgy nehéz történet, hogy az, hogy legyen egy Trianon emlékmű, szerintem azzal nincs. Tehát az teljesen rendben van, azt gondolnám, hogy központi helye legyen, azt gondolom, hogy az is rendben van. Én amennyit láttam belőle, mondjam, ez nagyon felületesen művészileg, amennyire meg tudom ítélni, de mondom, nem, ez nyilván nem történészi megnyilatkozás, az egy ezzel a nonfiguratív voltával szerintem ez is rendben van, tehát láthatóan ezekből a sablonokból, amikről az imént beszéltünk, láthatóan ez az emlékmű ki tudott lépni. Nem tudjuk, ki az alkotó egyébként, ez is fura, hogy nincs igazán alkotó mögé rakva. Most itt ugye jön utána a kérdés, hogy akkor utána mi maga a tartalom, mi lehet maga a tartalom? Ugye Gerő Andrásnak volt egy olyan javaslata, hogy akkor magyar családneveket vésünk oda föl. De hát ugye mi egy magyar családnév? Egy Kovács, az most milyen Kovács? C-vel írja és megcsennyel, CS-sel, C-vel, ki a magyar ebből? Volt ez az opció nyilván, hogy településnevek. Nyilván ez sokféle, tehát hogy mondjam, valami, és voltak egyébként részben jogos kritikák azzal kapcsolatban, hogy ugye ezek a nevek a 13-as helységnévtár alapján, ezek nagyon sok esetben ezek magyarosított nevek, tehát a közigazgatási, vagy ilyen közigazgatási törzskönyvnek a magyarítása során születtek, tehát nagyon sok esetben a helyiek, sőt, akik esetleg magyarok voltak, ők maguk sem használták. Igen. Ezzel együtt én nem nagyon tudok, és nem szívesen szállok bele egyébként emlékezett politikai ilyen okfejtésekbe, pláne, hogy megmondjam, hogy milyen egy emlékmű. Tehát amit itt az előbb mondtam, ez pusztán ez magánvélemény volt. Nem tudom, hogy mi lehetett volna a jó, őszintén. Ezt nyilván a döntéshozó végig gondolta, hogy ez milyen diplomáciai vagy egyéb fogcsikorgatást válthat ki, ez az ő felelőssége. Én azt gondolom, hogy az emlékmű, de ez mondom, nem történészként mondom, emlékműként rendben van. Uh-huh. Művészileg, tehát hogy esztétikailag rendben van, de ezt abszolút laikusként mondom. A helységnév azon valakicsitlen lehet vitázni, de valamiféle emlékezeti helyként funkcionálnia kell, tehát hogy mi az a veszteség, amit siratunk tulajdonképpen. Most akkor tegyük föl csak a magyar lakta területeket, de akkor nagyjából ugyanott vagyunk, mert mondjuk, mit tudom én, Léván, most nem tudom a pontos számokat, de mit tudom én, vagy Kassa, 80, legalábbis a népszámlálás szerint 80% volt a magyar 1910-ben, 82, most meg 5% körül van. Tehát, hogyha Kassa nyilván annyira fontos a magyar nemzettudat szempontjából, nyilván fölkerülne, arra is azt is lehet ma úgy értékelni, mint kvázi egy irredenta emlékművet, hiszen egy 5%-os magyar közösséggel rendelkező város neve került föl. Tehát, hogy ezek mindig nagyon nehéz történetek, mondom, a döntéshozó ezt a döntést hozta, nem akarom én ezt különösebben kommentálni. Az fontos, hogy csak, hogy még visszatérek egy pillanatra Kassára, én most így magánszorgalomban összeszámoltam, hogy melyek azok a budapesti köztér elnevezések, amelyek elveszített területre emlékeztetnek. És hát az derül ki, hogy az abszolút csúcstartó, a budapesti 23 kerületben, azt hiszem 12 vagy 13 Kassai utca vagy Kassai utca vagy tér, vagy köz elnevezés van. Tehát ez azt jelenti, hogy minden második budapesti kerületben van egy Kassáról elnevezett köztér. És Budapesten több száz ilyen van egyébként ezekből, az utcanevekből, és vidéki városokban is. És itt járunk elük ezeken az utcákon, tehát hogy valamiféle emlékeztetés van, de nem hiszem, hogy az, aki mondjuk a Kassai utcában lakik, a Csepeli Kassai utcát az történetesen ismerem, mert ott lakottunk a közelébe. Nem hiszem, hogy bárki a revízióval kell, vagy fekszik, őszintén szólva. Ezt elnevezték így a 30-as években, megmaradt a kommunizmus alatt is, és az emberek ezzel együtt élnek. Bizonyos értelemben egy emlékezeti hely, de senki nem hiszem, hogy a nagyon kevesen asszociálnak akár csak a Erzsébet dómra azok közül, akik végig mennek reggelente az utcán.
Talán még az merül fel így, mint egy lehetséges megoldás itt a helységneveknél, hogy az utódállamok nyelvén is azokat a helységeket, amelyek az utódállamokban fekszenek, hogy az utódállamok nyelvén is mondjuk megjelölhették volna, nem csak az 1913-as magyar nevükön.
Lehetséges. Ezt nem, tényleg nem. Hogy mondjam, én azért nem szeretem ezt az egész emlékmű, ezeket az emlékműveket kommentálni, mert az mindenki ért. A történelmezés mindenki ért, de ott legalább valami források vannak, ott nem a megérzéseinkre hagyatkozunk, hanem iratokkal dolgozunk, meg adatbázisokkal, meg egyebekkel. Tehát, hogy én nem különösebben szeretem. Igen, lehetséges, hogy ez is egy... Most az is kérdés, ugye, hogy akkor mi volt az akkori nemzetiségi nevet kell föltenni, vagy a mostanit? Nem Vjezdoszlavovónak hívták, vagy nem Kolárovónak hívták Gútát szlovákul. Tehát, hogy ez is ilyen, meg akkor Pozsonynak mit mondjunk? Presporok, Vilzonovó, Bratislava, melyik névnek kell felkerülnie? Tehát ezek ilyen nagyon sikamlós történetek, és mondjuk az irredentizmus vátját itt sem mosta volna le magáról, legalábbis az utódállami közvélemények egy részében ez a dolog. Ez mind tényleg az emlékművekhez, focihoz, ahhoz mindenki nagyon ért.
De öröktől nem kértek tanácsot, gondolom, az illetékesek.
Nem. Én ez pusztán mondom, amit mondtam, laikusként mondom, tehát hogy vagy úgy, hogy kívülállok, én nem lettünk
bevonva. És egyébként valamikor előfordul, hogy bármiféle kormányzati illetékesek például Trianonnal kapcsolatos ügyekben önökhöz, mint szakértőkhöz fordulnak tanácsért?
Volt ilyen, igen. Tehát voltak egyeztetések, sokszor, amikor például támadások érték a kutatócsoportot Romániában, akkor mondjuk a bukaresti magyar nagykövetség nagyon sokat segített abban, hogy összehozza nekünk egy bukaresti utat, hol találkoztunk a Román Akadémia illetékeseivel, a New York College-ban előadást lehetett tartani, stb. Tehát, hogy azért, hogy megmutassuk azt, hogy ez miről is szól tulajdonképpen, és ezek nem a feszültségkeltésre megy ki ez a történet. Amúgy nem, és vannak néha, tehát informálisan felszoktak kérni dolgokra is, illetve most volt egy ilyen középis, vagy éppen zajlik egy, hát most a járvány megakasztott egy középiskolai vetélkedő Trianonról, ahol az oktatási hivatal megkért engem, és együtt dolgozunk három középiskolai tanárral és a zsűriben, tehát hogy mi vagyunk ennek a versenynek a zsűrije, mi állítjuk össze az adatsorokat. Aztán van, amiben én nem vagyunk benne, tehát mondjuk a centenáriumiban foglalkozó ilyen emlékbizottságban nem, de ez őszintén szólva így is annyi rettetesen sok munkánk van, hogy az még, hogy plusz egy bizottságban üdögéljen az ember, az igazán nem hiányzik.
Nagyon szépen köszönöm Ablanci Balázsnak, történésznek, a Magyar Dunás Akadémia Trianon szertkutató csoportja vezetőjének a mai beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a Pozsonyi Podcastben.
Én is köszönöm, és viszont hallásra.
Köszönöm szépen a hallgatóinknak is, hogy meghallgattak bennünket. Hamarosan új adással fogunk jelentkezni. Valószínűleg még Trianon témájával is foglalkozunk a közeljövőben. Sziasztok, minden jót mindenkinek!